Ez továbbra is a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és rávarva a szálat, a következő szálat arra, amit mondtál, nagyon érdekes dolgokat találtam az erdélyi magyar szakácskönyvek területén. Ugye még a 16. századi erdélyi fejedelmi udvartartás körül íródtak az elsők. Ugye ez 1622-es a szakácstudomány, másodével az erdélyi fejedelem szakácskönyve a 16. századból, és itt nem csak az, hogy majdnem 700 ételleírás szerepel, de van 103 diétás recept is benne. És ezt még lehetne folytatni, hogy milyenek vannak, de nagyon-nagyon-nagyon komoly szakirodalom foglalkozott ezzel a területtel már a 16.-17. Században.
Igen, a következő a helyzet, hogy ugye, amikor megpróbáljuk történeti léptékkel mérve és fölmérni azt, hogy hogy nézett ki mondjuk a gasztronómia kultúrája a 16-17. Században, akkor szükségszerűen rá vagyunk kényszerülve arra, hogy igazából az elittel tudjunk csak ismerkedni, hiszen írásos feljegyzések nem igazán tudják alátámasztani a legszebb elméleteket sem arról, hogy a köznép mit evett. Persze azért van rálátásunk már olyan értelemben, hogy az, ami hétköznapi ételnek számít ma Erdélybe, a puliszka, aminek az alapanyagát kukoricának hívják, az ugye Amerikából szivárog be, csak úgy, hogy bármennyire szeretjük a pityóka szót, mert ez egy nagyon szépen magyarosan hangzó szó, és használják is a mai napig élő szóban Erdélybe. Nos, hát az is Amerikából érkezett, akárhogy nézzük, tehát a őszékelyek nem hozhattak magukkal a pityókát.
Hát a krumpli, ugye?
Hát a krumpli, és ugye ez kihagyhatatlan az ittszer, mindig örömmel mondom el, hogy éttermes ismerősöm mondta, hogy mennyire érdekesen működik a magyar sznobéria. Hogyha kirakja étlapjára, hogy puliszka, akkor az senkinek nem kell, mert az olyan gyanús paraszti étel. Na de a polenta az itáliai csúcsgasztronómia remek terméke. Fogalmazunk egyszerűen, rohadtul ugyanarról beszélünk.
Hát meg mondjuk azt, hogy a puliszka, amit most így hívunk, ugye ez románul mamaliga, a erdély szász nyelven pakules, de eredetileg nem kukoricalisztből készült természetesen, hanem állítólag hajdinából, vagy valami más gabonából, de hogy a kifejezés, a puliszka honnan származik, nincs rá pontos bizonyíték, nézegettem én etimológiát, de azt mondják, hogy a legvalószínűbb az, hogy latin származék, a pollis, finom liszt, vagy a puls sűrű pépkása. Hát, de ugye erre 100%-osan nem mondhatunk igent.
Igazából a ételnevekkel az a probléma, hogyha nem egy tudatosan megalkotott étel, lásd, mondjuk somlói galuska, de ugye az már a 20. század második fele, hogy csak azt látjuk, egyszer csak fölbukkan a forrásokban, és nagyon nehéz megmondani, honnan származik. Te említetted a román nevét, a mamaligát. Én Brassóba járván figyeltem fel arra, hogy egy étterem az kifejezetten ezt az ételt ajánlja, és mamaliguta névem. Most azért Brassó mégiscsak a szász kultúrának volt az egyik hagyományos székhelye, tehát a barcaságnak a fővárosa, de láthatóan ezt a vegyes kultúrát nagyon élesen megjelenítik a marketingjükbe. A főtéren sétálva éppen valamiféle zenei fesztivál volt, népzenei fesztivál, kint voltak az ilyenkor szokásos bódék, és nagy-nagy örömmel tapasztaltam, hogy valamennyi bódénak ugyanaz a felirata van, nevezetesen Brasov, Kronstadt, Corona, Brassovia, Brassó. Tehát a két latin névverzió, a román, a magyar és a német. És ezt nagyon nagy örömmel láttam, mert ez abszolút rá utalt, ugye, és felvállaltan, transzparens módon utalt ennek a városnak a sokszínűségére. Hát egy név kimaradt, az Urasul Sztálin, de az meg azért, mert az 50-es években hívták így szerencsétlen várost. Talán nem megbocsátható vétek, hogy ezt a hagyományt kevésbé akarják ápolni.
Kint nem vagyok lelőni akkor rögtön az első poént, amit ide szántam, és nagy kedvencem ezekkel foglalkozni, a brassói apró pecsenyét. Ha Brassóban jár az ember, vajon talál-e brassói apró pecsenyét?
Nem feltétlen, de hát ugye azért a székelyföldre se a székelykáposztáin menjünk, ezt egy másodpercig se.
Jó, ez lett volna a másik, igen.
Maradjunk annyiban, hogy Brassó tekintve a tapasztalatom a következő, most először jártam ott, és mivel volt egy szabad napom, ezt aknáztam ki arra, hogy másfél órás vonatot az vállaljak, meg aztán ugyanannyit vissza, hogy lássam ezt a egyébként valóban nevezetes települést, és nagy örömmel láttam, hogy a belvárosa az abszolút mértékig európai konyhát kínál minden tekintetben, tehát bármit meg lehet találni, amire az ember vágyik, de azért a hagyományos ételekre is elég komoly hangsúlyt helyeznek. Hozzáteszem, a nyitottságot mutatja az is, hogy Csíkszeredán viszont belefutottam a következő feliratba, hogy csíki sushi, és a csíkit úgy írták, hogy CHEEKY. Tehát ilyen angolszász kultúrába ágyazottan jelent meg.
Nagyon huncut.
Abszolút mértékig, és kicsit ki is csillan belőle ez a székhelyesnek gondolt humor, ugye akárhogy is nézzük. No, de visszatérve Brassóba, a következőt láttam, hogy miközben megvannak a tradíciók, és nyilván itt a szász tradíciók mellett a román tradíciók is erőteljesen megjelennek, de a magyar is, mert minden étteremben, amire kiírták, hogy hagyományos ételekre lehetett például kapni gulyást, tehát ez abszolút mértékig ott volt. Természetesen lehetett kapni mindenhol micset, mert hát ugye ez is része a dolognak, a puliszkának a legkülönfélébb verzióit, de például belefutottam kézműves sörözőbe is, és mit lát az ember? Ki van írva a nagy táblára, hatalmas betűkkel, így ahogy mondom, a napi ajánlat, hogy mi van aznap a csapon, négyféle sör, és az egyikre oda volt írva, hogy csíki sör, hát mintha a tiltás mérsékelten érvényesült volna egy kapásból ott Brassóban.
Én nézegettem közben azt a brassói apró pecsenyét, hogy ez honnan származhat, és ezek nagyon jó sztorik egyébként, teljes krimikbe lehet ilyenkor, vagy legalábbis ilyen érdekes kutató kalandokba belefutni. Azt mondják, hogy a legvalószínűbb elmélet, hogy a Budapest Brassó között közlekedő járaton találta ki egy Gróf Nándor nevű vasutas szakács 1948-ban, és akkor ugye megvannak azok az összetevők, amik kellenek hozzá, sertéshús, most ő szűzhúst használt, tehát azért ez egy kicsit magasabb rangú sztori, de a fokhagyma, a bors és a burgonya volt, ugye, ami benne volt más. De hát ugye itt is akkora katyvasz van, és nagyon sokszor nem lehet megtalálni, de van már olyan 19. századi, ahol azt állították, hogy Brassóból származik, egy fokhagymás marhatokányt neveztek így. Pap Endre azt állítja, hogy ő találtak egy versenyre a receptet 1950-ben, és trianoni nosztalgiából nevezte el, abban volt zöld borsó, paradicsom, zöld paprika, tehát ugye nem az a fajta brassója, amit az ember mostanában gondolna, mert az a fajta, az valóban ez a, hogy is mondjam, ez az ortodox brassója, ami tényleg csak alapvetően. Most az eredeténél itt azt látom, hogy a hagyma ugye nincs benne, ahogy szerintem helyesen, de a fokhagyma, fekete bors, burgonya, az pedig alapvetően az, amiből van.
Na hát mindezt a tudományos összegzés lefordító magyarra fogalmunk sincs. Tehát láttam egyszer egy rossz filmet, valami olyasmi volt a cím, hogy Utazás a Föld középpontja felé.
Igen.
És ugye ebben volt, amikor a Konrád Kereszt nevű tudós valami kérdésre olyan választott, hogy a tudomány jelenlegi álláspontja szerint szakértők bevonásával vizsgáljuk, és a hatékony választ megfelelő időben közé fogjuk tenni, és a mellett álló annyit mondott, hogy Konrád, kezdj el gyakorolni az alábbi egyszerű szókapcsolatot, nem tudom.
Nem tudom, így van.
Szóval nem tudjuk, honnan származik, de azért vannak nagyon fontos dolgok, amik elhangzottak, nevezetesen. Ugye a 19. század vége az, amikor leegyszerűsödik, nem feltétlenül jó értelemben véve, és aztán majd a 20. század második felében még jobban leegyszerűsödik a magyar konyha. Tehát alapvetően a húskínálat elkezd beszűkülni, majd abba az irányba, hogy csirke, disznó, marha. A fűszerek is elindulnak nagyon a bors meg a paprika felé, a paprika elkezd uralni mindent, ellentétben ugye a korábbi időszakon, amikor a zsázsától a zsáján át a borsika fűig minden megjelent. Na most Erdély ezt a hagyományt nagyon őrzi, és a brassói az akárhogy is nézzük, hát akárhonnan van a neve, az egyfajta tokány. És ugye a tokánynak van néhány nagyon fontos megkülönböztető jegye ahhoz mérten, hogy mit nevezünk pörköltnek. Kezdjük mindjárt ott, hogy van az a kifejezés, hogy tokányra vágni. Ennek a lényege, hogy nem kockára vágjuk, hanem csíkra. Ez most nem azért, mert csík szered, hanem mert csík. Na most egyfelől. Másfelől valóban hagymát nem tartalmaz, és piros paprikát se. Ha ezeket a különbségeket megnézzük, akkor igazából nincs benne hagyma, nincs benne piros paprika. Hát ez nem is magyaros konyha. Ha Venesz Józsefen nőttünk fel, akkor mindjárt elkezdünk sikoltozni, hogy kimarad belőle minden létező nemzeti jelleg. Nem marad ki belőle, egész egyszerűen ez sokkal inkább a hagyományosabb, tradicionálisabb konyhának egyfajta lecsapatása. Hogy mikor kezdték brassóinak hívni, miért kezdték brassóinak
és
hívni,
ugye,
ha jó Isten tudja.
És az állandó kedvencem, amikor ezekkel a nevekkel kapcsolatban, ételnevekkel kapcsolatban előkerül valaki, akit úgy hívtak. Ebben az esetben például van egy ilyen, hogy az óbudai Weiss kocsma tulajdonosának a felesége meg azt állítja, hogy ő találta ki a brassóit, mint egy tálételt Brassói Károly asztalos mester születésnapjára. Úgyhogy...
Hát ahogy mondani szokták, vagy csak úgy nem. Tehát ugye erre sokféle magyarázat kínálkozhat.
Na de menjünk akkor vissza ahhoz, ami tényleg hagyományos. Tehát puliszkát, mint említetted, és nagyon sok helyen polentének hívják, itt behozok még egy vonat, mert ez az olasz. Tehát igen. Az olasz vonal, ami meghonosodott, ugye, és sokan hívják polentének kint is, étlapon is szerepel úgy. Na most ennek aztán van a kőkemény verziója, van a sokkal lágyabb verziója, különböző ízesített verziója, eszik édesen, szilvalekvárral, eszik tepertővel, eszik önmagába köretnek, tehát egy ilyen mindenhez való minden étel.
Ugye a szegény emberek étele volt jellemzően, tehát az erdélyi népmesékben mind a román, mind a magyar, mind a szász népmesékben ilyen gyakran előfordul ételként. De ne felejtsük el, egy olyan időszakot tükröznek ezek a népmesék, ahol például a köles is leginkább emberi eledelnek számított, míg ma leginkább ugye madár eledelként gondolunk rá, vagy akár a hajdinakása. Hozzáteszem, hogy ezek most kezdik visszanyerni a helyüket a kortárs magyar gasztronómiában, nagyon helyesen, mert amennyiben az ember nem kényszerből és nem minimalista módon közelít hozzájuk, akkor gazdag ízvilággal rendelkeznek. De hát a puliszka az tényleg a szegény ember eledele volt. Ha már egyébként szóba jött a polente, a olaszos verzió, nem bírom ki, hogy ne említsem meg, hogy a hűs magyar pogácsa szó pedig a fokáccsának a leszármazottja. Mint hogy a palacsintát meg a, tehát tetszik, nem tetszik, a román nyelvből vettük át, az a latin placentére utolva vissza, de maradjunk a puliszkánál. Hadd kezdjem azzal, amikor én megérkeztem Csíkszeredába, akkor a Várdon panzióba, ahol a szálláson volt, a figyelmembe ajánlottak egy ételt, amire azt mondta a tulajdonos, hogy ez az ő éttermünk a specialitása, és hogy próbáljam ezt ki, és én ezt egy puliszkával lekísérve ki is próbáltam, akkor nézzük, mi volt ez a kettő.
Sőt, mi több, nézzük meg a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, jön ez az étel, amiről Katona Csaba az előbb beszélt, és erdélyi, illetve pontosabban csíkszeredai és brassói kalandozásairól mesél. Itt a puliszkánál tartottunk, ezzel folytatjuk.